Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai vendégünk...
Dr. Ujma Péter a vendégem a mai műsorban, és hát fú, nagyon izgalmas témáról fogunk beszélgetni, de Péter, annyit mondanék, aztán kijavítasz, hogyha hülyeségeket beszélnék, hogy a Szemmelweis Orvostudományi Egyetem Magatartás Tudományi Intézetében vagy adjunktus. Boldogas, hogy ez oké, eddig rendben vagyunk. És igazából engem a téma genetika nagyon érdekel, hogy én magam, ahogy az angol mondja, by training végzettségem szerint biológus vagyok, de itt, ahogy beszélgettük korábban, nem két szakmában, talán mélyebben benne lévő ember, tehát sokkal inkább én esetleg a korábbi tanulmányom végét fogunk beszélgetni, közérthető módon, és már csak azért is, mert kérlek szépen, Péter, neked már rövid említettem, én olvastam egy könyvet a tavalyi év során, Robert Plomin-nak a Blueprint nevezetű könyvét, és hát erős lenne azt mondani, hogy nem faltam gyakorlatilag azt a könyvet, mert én 20 éve végeztem egyetemet, és nem biztos, hogy ezek az információk így néztek ki 20 éve. Tehát nagyon-nagyon sok olyan infó volt, ami hát közel sem így tanultunk, vagy nem voltak meg információk meg erre, és én, nem csak én, hanem olvasom, úgy néz ki, hogy valahogy genetikai forradalomba vagyunk benne úgy, hogy ez ilyen csöndesen zajlik. Tehát most ugye itt a koronavírus más szempont, mások a fő téma, de valami nagyon fontos dolgok történnek, fontos felismerések történnek, és ami nagyon fontos, hogy Magyarországon is tesznek hozzá az emberek, többek között ti az intézetben, és azt gondoltam, hogy beszéljünk erről. Két része lenne a beszélgetésünknek. Az első részében nem hagyhatom ki, mivel én is tanítok egyetemen, a Metropolitan Egyetemen tanítok, oktatás szerepe, IQ örökölhetősége, ez nagyon fontos téma, szinte mindenkinek egyébként behozom ezt a témát, akivel beszélgetek, hogy mennyire vagyunk olyanok, amennyire vagyunk, mennyire vagyunk formálhatóak, és hát hogy mondjam, mindenki a saját tapasztal szerint válaszol. Ez szerintem egy izgalmas téma, behozom azt, hogy iskolaválasztás mennyit számít, a nevelés mennyit számít, és direkt én leszek az ördög, oké? Tehát ma én fogok úgy kérdezni, hogy az kicsit a kis ördög lélekről szempontból, és akkor aztán meglátjuk. A másik pedig a poligénikus pontokról fog beszélni, ami nagyon szakszónak hangzik most, ezt a hallgatóknak mondom, de ez egy olyan terület, amelyről valószínűleg mi egyre többet fogunk hallani, és szeretném, ha hallanánk, egy jól becsomagolt etikus környezetbe, és erre kitérnénk, mert azért ez egy veszélyes terület is tud lenni, ahogy az egyik műved, most cikketek végén írtátok, hogy azért etikai kihívások előtt azért állunk. No, első kérdésre, miért az IQ örökölhetősége, egy picit beszélgettünk. Miért fontos az IQ egyáltalán? Tehát miért fontos nekünk vizsgálni az IQ-t?
Nem gondolom, hogy alapvetően fontosabb volna, mint bármi más, viszont úgy alakult, hogy az IQ nagyon jól mérhető. Ugye az IQ nem azonos azzal, amit intelligenciának nevezzünk. Tehát mondjuk azt, hogy valaki mennyire művelt, mennyire udvarias, ez része az intelligenciának, nem feltétlenül része az IQ-nak. Viszont van egy olyan, most már tényleg több mint 100 évre visszamenő megfigyelés a pszichológiában, hogyha elkezdenek emberek teljesítményteszteket kitölteni. Tehát olyan feladatokat, amiknek ma jó, meg rossz megoldása. Ezekből veszünk egy csomót, milyen rejtvényszerű feladatokat tulajdonképpen, ezeknek az eredményét összeadjuk, vagy egy speciális súlyozott átlagot, egy úgynevezett faktorpontszámot számoltunk belőle, akkor ez egy elég stabil mutató. Tehát, hogyha megmérem most, megmérem fél év múlva, nagyon hasonlít ugyanannál az embernél. Megmérem, van olyan vizsgálat is, megmérem 70 év múlva, akkor is eléggé hasonló. Ha megmérem egyik tesztel, másik tesztel nagyon hasonló. És ami a legfontosabb, egy csomó mindennel összefügg a valódi életben. Tehát akinek az intelligenciája magasabb, mondjuk 15 évesen...
De IQ-ja. Az IQ-ja magasabb.
Az IQ-ja, igen. IQ-ja magasabb, mondjuk 15 évesen, az 30-40-50 évesen vagyok előbbi statisztikailag, jobb jegyeket szerez az iskolában, ritkábban kerül összetűzésbe a törvénnyel, több pénzt keres, egy csomó területén az életnek jobban boldogul, és ritkábban szenved gyakorlatilag az összes ismert betegségtől, szomatikus és pszichiátriai betegségtől, és később is hal meg.
Ezt akartam végre, jó, nem véletlenül tetted a végére, azért ez egy fontos dolog. Tehát tovább is él, ugye vannak ilyen
tovább
kutatások,
is él,
tovább is él. Tehát az IQ ezért fontos. Tehát azért elég sok jól mérhető, ugye az egyik, amit mondta, nem mellékesen, tehát hogy a másik pedig, hogy nagyon sok szegmensében az életünkben benne van. Tehát és lényeges ilyen szempontból.
Így van. Nem szeretném azt a benyomást kelteni persze, hogy ez egy domináns dolog. Mondjuk azt, hogy mikor halunk meg, vagy kiből lesz bűnöző, vagy kiből lesz egyetemet végzett ember, az nem, nagyon sok mindenem múlik, és nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy egy IQ pontszám birtokában, ezt biztosan tudjuk. De az biztos, hogy nincs még egy olyan pszichológiai mutató, ami ennyi mindennel összefüggene.
Jó, hát tehát, nyilván a filozófiába nem akarnék belemenni. Tehát nyilván leélhet egy ember 90 évet is, de sokkal megállapíthatjuk, hogy minek. Tehát, és ez már egy szubjektív kérdés, mert életfilozófia kérdése. De amiket most mondtál, ez megint csak kicsit mérhető dolgok. Melyik egyetemre járt? Mennyi volt, most mondok egyet, ezt lehet említetted, hogy mennyi a átlag fizetése, vagy nem tudom, tehát a karrierre hol jutott el? Hány évet él? Ezek mind olyan, amik számok. Na most ezek a számok mit jelentek egy életminőség tekintetében, az nem feltétlenül fekete vagy fehér, ha jól értem, amire utaltál.
Én csak arra utalok, hogy az összefüggés nem determinisztikus. Tehát az IQ nem határozza meg ezeket, csak hatással van rájuk.
Oké. Okay.
Aki ismerős kicsit a statisztikában, annak mondom, hogy a korreláció és együtthatók az intelligencia és ezek a mutatók között 0,4-nél, 0,5-nél nem szoktak magasabbak lenni, és sokszor még alacsonyabbak. Ez egy társadalomtudományokban erősnek számító, de nem elsőprő erejű összefüggést jelent. Tehát fontos, de nem meghatározó.
Ha már az IQ, azért dobtam be ezt a kérdést, hát nem véletlenül természetesen, hogy az IQ örökölhetőségre egy picit beszélnénk. És én tényleg próbálom a lehető legegyszerűbb lefordítani. Van nekem egy édesanyám, van nekem egy édesapám. Tudtam, ő az édesanyám és ő az édesapám, tehát ez fontos, hogy tehát rokonságunk az vérvonalból jön, nem adoptáltak, ugye ez egy fontos kérdés nyilván genetikai kutatásoknál. Mennyire örökölhető az IQ, és mennyire meghatározó a környezeti hatás? Ez az alapkérdésünk. Nature or nurture? Genetika, alapok, vagy éppen a környezet? Erre lehet-e válaszolni röviden, ha nem, akkor egy kicsit bővebben?
Sajnos csak egy kicsit bővebben lehet. A örökletes, de azt hiszem, hogy ez nem abban az értelemben van, ahogy te mondod. Tehát, hogy örökölhető. Az örökletesség az nem egészen azt jelenti, amit az utca embere elsőre gondol róla. Az örökletesség azt jelenti, hogy ha fogok 1000 vagy 10 000 vagy 50 000 embert, a közöttük meglévő különbségek mennyire vannak genetikai különbségek miatt. Ez kicsit ilyen szőrszálhasogatásnak mind, ez egy nagyon fontos dolog. Ugye képzeljük el, hogy mondok valamit, ami nagyon jól örökölhető, mondjuk a lábak száma. Igaz, ez egy genetikailag meghatározott tulajdonság. Neked is két lábad van, gondolom, nekem is.
Beletrafáltál, igen.
Például a kislányom biztos, hogy örökölte a lábaimnak a számát, nekem is két lábam van, a feleségemnek is, és őnek is. Ugyanakkor a lábak száma nem örökletes. Miért nem örökletes? Azért nem örökletes, mert akinek viszont nincsen meg mind a két lába, annak általában nem azért van, mert nem azért nincs meg mind a kettő, mert valami genetikai különbség van elő benne, hanem mert egy balesetben, vagy egy betegség miatt, egy környezeti hatás miatt azt elvesztette. Tehát a lábak száma örökölhető, de nem örökletes. Remélem, hogy ez így nem tűnik szőrszálhasogatásnak. Az intelligencia nagyon örökletes. Az egyéni különbségek 50-80%-a körülbelül felnőtt korban genetikai különbségek miatt van. Ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy ilyen bizonyossággal öröklődik a szülők intelligenciája. Valószínűleg egy nagyon fontos oka ennek az, hogy a környezetben nincsenek olyan nagyon nagy különbségek. Tehát az egyik ember és a másik ember praktikusan nagyon hasonló környezetben nő fel, például mindenki jár iskolába, senki nem éhezik, mindenki megkapja a védőoltásokat. Ezek olyan dolgok, amik, hogyha nem lennének, akkor valószínűleg sokkal többet számítana a környezet, az, hogy ezek a dolgok megvannak-e, mint ahogy jelenleg látjuk. Viszont jelenleg is vannak nagyon nagy környezeti különbségek az emberek között természetesen. Tehát ki itt lakik, ki ott lakik, oké, mindenki jár iskolába, de nem mindenki jár ugyanolyanba. Nagyon különbözőképpen nevelik az embereket. Nagyon valaki jár külön tanárhoz, valaki nem jár. Egy csomó ilyen dolgot fel tudunk sorolni. Érdekes módon viszont az látszik, és ez a magas rögtetesség az arra utal, hogy ezek a dolgok, a környezeti dolgok, amikben van különbség, ezek relatíve kevésbé fontosak, mint a genetikai különbségek. Ami azt illeti, tehát a nature and nurture, ez magyarul öröklés, vagy környezet vita néven szokott futni, ugye ez a kifejezés, ugye a nurture az angolul egy picit más jelent. A nurture az nagyon speciális fajta környezetet jelent, úgynevezett közös környezetet. Ugye a nurture az ilyen nevelés inkább, tehát nem akármi, hanem ahogy a családban gyerekként mit kaptam. A nurture sokkal inkább jelenti ezt, mint magyarul a környezet. Én azt hiszem, hogy ez senkit nem lep meg különösebben, hogy csomó tulajdonságunk, pszichológiai tulajdonságunk is örökletes. Abban az értelemben, hogy ha más géneket öröklünk, akkor egy picit más lesz. Viszont ami szerintem ennél sokkal meglepőbb, és ez szinte hihetetlen, de nagyon nagy tudományos irodalomból derül ki, hogy a tényleges nurture-nek, ami nem az akármilyen környezet, hanem a korai gyerekkori környezet, kifejezetten kicsi a hatása, nem csak az IQ-ra, hanem olyan tulajdonságokra is, mint mondjuk a személyiség, vagy a felnőttkori kötődés, vagy akár a jövedelem. Ez praktikusan azt jelenti, ezt a példát szoktam mondani, hogy ez hogy látszik a gyakorlatban, örökbefogadó gyerekek, akik nem genetikai, tehát a genetikai nem rokonok, biológiai nem rokonok, egy családban nőnek fel, amíg benn vannak a családban, hasonlítanak egymásra valamennyire, kevésbé, mint a vérszerinti testvérek, de hasonlítanak. De amikor felnőnek, nem hasonlítanak jobban egymásra, mint két véletlenszerűen kiválasztott idegen az utcára. Tehát nulla körüli korrelációs együtthatás.
Együtt nőttek fel, ugye? Együtt nőttek fel, ugye?
Együtt nőttek fel, de amikor kikerülnek az örökbefogadó családból, és ez nagyon sokszor 17-18 éves kort szokott jelenteni, szóval nem is annyira kerülnek még ki akkor, amikor egy ilyen vizsgálatot bekerülnek, nulla körüli korrelációt szoktunk látni az IQ-ban, személyiségben, egy csomó más tulajdonságban is.
Valamit lehet nem értek jól, viszont akkor nekem itt nem tiszta valami. Tehát, hogyha az IQ nem változik, ugye mondtad, hogy 7-8 évest vagy 78 évest összehasonlítjuk, akkor itt viszont valami változás mégiscsak kell mérnünk, hiszen a családon belül más a helyzet, mint amikor elhagyja a családot mondjuk 25-30 éves korára, vagy ez én értek félre akkor ebbe valamit. Mert ugye azt mondod, hogy a családon belül, amikor ott van, akkor a hasonlóság valamelyest van, de amint igazából felnő, már ez olyan lesz, mint a két idegen ember lenne egymásnak.
Ez logikailag így, tehát ez logikusan tűnik, amit mondasz, de ez matematikailag nem szükségszerű, hogy ez így legyen.
Értem.
Tehát az IQ-nak a stabilitása az egyénen belüli stabilitást jelent. Ez azt jelenti, hogy akinek most relatíve magasabb az IQ-ja, mint egy másiknak, annak 70 év múlva is relatíve magasabb. Értem. Az, hogy a testvéreknek, vagy az örökbefogadottaknak hasonlít egymáshoz az IQ-ja, ez nem... ez egy teljesen független dolog ettől.
Jó, visszatérnék arra, amit mondtál, mert úristen, hát ezek valahol ezt érzem a forradalmi dolgot. Tehát mert ezzel, amiket te mondasz, sokan mondanak, Plomin mond ez a dologgal, azért egy kicsit újra kell gondolnunk, vagy gombolnunk azt a kabátot. Mert hogyha a pszichológia történetét megnézzük az utóbbi 100 évben, ami volt egy sötét része, és természetesen a második világháborúban, akár a genetika odára, hogy hogyan volt úgymond félre magyarázva, rosszul, nem mennék nagyon bele az egész náci vonalba, nem tudom, erre a frontra, de minimum a második világháború után a környezeti hatás, mint nagyon meghatározó dolog, szinte minden erről szólt. Most olyan, mintha szivárogna vissza az, hogy nem azt mondom, hogy olyan szinten, de hogy azért a genetika nem kicsi, sőt, nagyon-nagyon nagy hatása van. Tehát akkor mi a gyerekek nevelése tekintetében, neked pici gyereked van, éppen mondta, néhány napos, úgyhogy külön köszönöm, hogy most tudunk beszélgetni, az enyém 8 meg 13, de azt mondod, hogy annyira nem vagyunk meghatározóak, mint szülők, mint gondolnánk esetleg, vagy ami a világ üvölt körülöttünk, és végig egyszerűen mondom, nem extrém helyzetre kutak, nem abúzusra, nincs etetve a gyerek, stb., hanem úgymond normál körülmények tekintetében.
Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kevés bizonyíték van. Tényleg, nyilván az ember igyekszik óvatosan fogalmazni a tudományos eredményekkel kapcsolatban, de, és ez kicsit most az óvatos megfogalmazás. Nagyon kevés, figyelemre méltóan kevés, kicsit ijesztően kevés bizonyíték van arra, hogy a normál övezeten belül, tehát ahogy mondom, nem az abúzus meg az éheztetés, hanem hogy mondjuk módszertet hallgattatok a gyerekeimmel, vagy külön tanárhoz járatom őket, vagy ezek a dolgok hosszú távon hatással lennének rájuk, erre nagyon kevés bizonyíték van.
Iskolában is? Tehát az iskola tekintet, mondjuk most ha kicsit a szülő tekintetére beszélünk, aztán kibontom, mert muszáj vagyok ráállni, hogy 10 napos a gyereket, majd meg fogom kérdezni, te hogy állsz ez a kérdéshez hozzá a gyakorlatban majd. De mondjuk iskolára is igaz ez? Hogy melyik iskolába járható, hát mennyire nagy probléma, hova vigyem a gyereket, úristen, hogy a legjobb legyen a jövője, hát minden szülőnek ez egyik fő fejfájása.
Igen, abszolút. Egyrészt azt el kell mondanom, van egy igazolva annak, hogy magasabb lesz a gyereknek az IQ-ja hosszú távon, hogyha többet jár iskolába. Ennek a legjobb bizonyítéka egy norvég, tulajdonképpen természetes kísérletből származik. Norvégiában volt egy olyan iskola reform, amikor egyik évről a másikra bevezették, hogy mindenki egy picit járjon többet iskolába egy vagy két évvel. Tehát aki abba hagyta volna 16 évesen, annak kötelező volt tovább járni. És az az érdekes, hogy ezt nem egyszerre vezették be, hanem tartományonként egy picit más évben. És van rá adatunk, ugye ezek, akik ott végeztek, ezek 18 évesen mind sorkatonák lettek, és írtak egy IQ-tesztet. És van róla adatunk, hogy több magasabb lett az IQ-ja annak, aki egy vagy két évvel többet járt iskolába. Norvégiában, és úgy tűnik, hogy legalábbis ezeknek a korai iskola elhagyóknak a további jártása az egy picit egy-két ponttal megdobta az IQ-jukat. Ez a legpozitívabb eredmény, ami tulajdonképpen van, és ami megbízható. Ugyanakkor van egy olyan, nagyon, főleg az Egyesült Államokban van egy nagyon-nagyon nagy irodalma annak, hogy lehet mindenféle reformokkal javítani az iskolai teljesítményt. Az USA-ban borzasztóan nagy hagyománya van az iskolai méréseknek, ugye talán magyarul is hallottak róla, a Bush kormány vezetett be egy olyan programot, aminek az a neve, hogy No Child Left Behind.
Igen.
És ennek az alapelve, hogy minden iskolának átlagon fölül kell teljesítenie, tehát minden évben mérik a diákokat, és minden évben javulni kell a teljesítménynek is. Úgyhogy nem javul, akkor nagyon nagy baj van. És többek között emiatt is rengeteg mérés van. Ugyanakkor a 60-as években elkezdték már ezeket, és már a 60-as években volt egy úgynevezett Coleman jelentés az Egyesült Államokban, amiben megnézték azt, hogy mennyire különbözik iskolán belül és iskolák között a diákoknak a teljesítménye. Tehát látunk-e olyat, hogy aki a baromi jó iskolába jár, azok mind nagyon jó, akik rosszba, azok a nagyon rosszba, azok mind rosszak, vagy a mindenféle diák elég jó reprezentált mindenféle iskolában. Ez az utóbbi volt, amit találtak, tehát a diákok teljesítményének, a különbségeinek a 90%-a iskolán belül is létezik, és legfeljebb 10% iskolák között. Tehát a pillanatnyi teljesítményben is maximum ez a 10% az, amit tulajdonképpen az iskolának rohatunk fel, és persze jó kérdés, hogy ez is egy hosszú távú dolog lesz-e. Van nagyon sok iskola reform, amit kipróbáltak, és ezek nem olyanok, hogy egyszer 15 évente bevezettek valami kozmetikai változtatást, hanem randomizált kontrollvizsgálatok, amiket iskolánkban csináltak. Az Egyesült Államokban, a Nagy-Britanniában nagyon nagy hagyománya van ezeknek, nagyon kevés bizonyíték van arra, hogy ezek működnek. Akár rövid távon megtolni a diákoknak a teljesítményét is. Tehát, hogy mondjuk másképp oktatjuk a matematikát fél évig, és utána megmérjük a teljesítményt, jobban teljesítenek-e, mint akik egy kontrollprogramba vettek részt. Nagyon kevés a bizonyíték, hogy ezek működnek igazából.
Hát azt hiszem, itt kéne, ha filmet rendeznék, egy hosszú csöndet tartani ennél a pillanatnál, ezt fel kell dolgozni ezeket, amik hallottunk. Aki nem olvas erről sokat is, nyilván ez egyik példa olyan terület, ami akartam veled beszélgetni, mert hát nem így építjük fel a társadalmat magunk körül, nem így látjuk a dolgokat, nem így állunk az iskoláztatáshoz, mintha ezeknek az eredményeknek mondjuk a tudatában lennénk. Te is így látod ezt a kérdést, vagy mi az, amit mert nem szerint állunk hozzá a dolgokhoz.
Abszolút. olyanakkor egy picit szeretném tompítani azt, amit az előbb mondtam. Tehát én azt gondolom, hogy kérdés, hogy mi a cél. Uh-huh. Tehát a gyerekneveléssel sem csak az a cél, hogy én kinéztem egy személyiséget, ilyet akarok a gyerekemnek, és ezt most belenevelem. És az iskolával sem csak az a cél, hogy feltornáztam a gyerek IQ-ját egy bizonyos pontig. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy jó nevelést, vagy jó iskolát csinálni, ahol a gyerek jól érzi magát, ahol tartalmasan telik az idő, azt önmagában is érdemes csinálni. Nem feltétlenül az a cél, hogy 20 év múlva máshol legyenek a diákok. A másik pedig, hogy az alapszint különösen a nyugati országokban is elég magas. Tehát, hogy az alapnevelést, vagy az alap iskolai oktatás, amit kapnak a gyerekek, az nem rossz, még a rossz iskolák, az úgymond rossz iskolákban sem. Meg hát ugye a nagyon extrém eseteket leszámítva, még a nem annyira penge családokban is kapnak enni a gyerekek, kapnak védőoltásokkal, tetté van a fejük fölött. Tehát tulajdonképpen kisebbek ezek a különbségek, mint amekkorát lehetne csinálni, uh-huh. szerencsére kisebbek, és ez kicsit e felé tolja az eredményeket, mint amit elmondtam. Ez az egyik dolog, amit hozzá szeretnék tenni, a másik az, hogy, és ez még egy picit visszakanyarodna az elejére annak, amit beszéltünk, tehát azt mondod, hogy ez egy forradalom. Uh-huh. A Plominnak a könyve az azért forradalmi dologról számol be, mert ő molekuláris genetikával is foglalkozik. Tehát amikor nem mondjuk ikreket hasonlítunk össze, hanem ténylegesen a DNS molekulát vizsgáljuk. Na, ez forradalom. Uh-huh. Az, amit most én mondtam el, az nem forradalom, és azt nem a Plomin most írta le. Ezeket a dolgokat a 70-es évek óta nagyjából tudjuk, és azt kell mondjam, hogy soha senki nagyon nem látott mást. Judith Rich Harris nevű hölgy 1994-ben írt már egy könyvet, aminek az a címe, hogy The Nurture Assumption, ez, tehát a nevelés koncepció. És ez a Pulitzer díjnak egyébként második helyezettje volt, tehát hogy nem kaptam meg, nincs második helyezett, de hogy ilyen végzőben volt a döntőben. És ez egy, mondom, ez 94-ben volt, és ez pont ezeket a dolgokat írtam el, amiket most elmondtam, hogy mennyire kevés bizonyíték van a nurture-nek a hatására. És írt el egy recenziót annak idején a Steven Pinker, aki egy nagyon ismert pszichológus a mai napig, és ő ebben azt írta, amit te is, hogy hát ez egy forradalom, tehát hogy ez hihetetlen, hát ez a könyv kijött, minden másképp lesz, semmi nem lett másképpen.
Vannak csendes forradalmak, tehát azért az az érdekes, hogy néha évtizedek kellenek ahhoz, hogy legyen változás, néha évtizedek múlva sincs változás. Tehát azért látjuk, hogy azért ezek vannak. Igazából nekem ez egy abba a sok száz példába, hogy mennyire nem racionális az ember, megint egy másik témakör természetesen hozzáállását tekintve. Csak azért tudod, akik nem kutatók, nem hétköznapok, akik nem olvassák ezek a könyveket, nagyon durva, hogy ezek a dolgok, és minél belemegyünk a molekuláris genetikába, és ebbe a frontba, hogy miért vagyunk forradalomba benne, de ezt úgy gondolom, ezt ki kell emelnünk, hogyha egy gyerek azért van jó teljesítménye, és jó, avíts ki a hülyeséget beszélek, hogyha jó iskolában végez, mert jellemzően a jó iskola elején is, amikor felvették, hogy már jobb teljesítménye rendelkezett. Tehát a Harvardot, ha valaki végez, azért olyan jó, ő már a Harvard előtt is jó volt.
Így van.
De a percepciunk meg nem ez, ugye, ezzel kapcsolatban.
Igen, nyilván az ember szeretné azt hinni, hogy befolyásolni tudja az életét, és a gyerekeinek az életét pedig különösen szeretné befolyásolni tudni. Tehát ez teljesen érthető. Meg az is egy jogos érv, és ez egyáltalán nem hamis, meg nem önállítás, hogy egy pici hatás azért általában szokott lenni, és nyilván az ember arra megy rá, hogy azt kihasználja, amennyire
pontosan.
Csak lehet.
Pontosan, ugye nyilván mi a mozgásterünk is most így nyilván nem akarok százalékot, semmit kapni tőled, de azért arra kíváncsi lennék, hogy ezeknek a tudásában is, te, aki erről sokat olvastál, benne vagy, mi a alkalmazott, tehát hogyan alkalmazhatnánk ezt te, mi, bár ugye kicsi a gyereked, tehát egy szülő tekintetében, hogyha ezek az eredményeket így eszenciába lerakjuk, akkor igazából mi az, amire oda kell figyelnünk, és inkább figyelnünk, sem mint azon, hogy már bocsánat, most ugye mindenki otthon avanzsálódott tanárá, akinek gyereke iskolába jár, és sokkal látom, hogy görcsölnek ezen, én nem, megmondom őszintén, és mi nem így állunk a kérdéshez hozzá, de mi az, amit tehetünk mi szülőként? Mi az, amire oda kell figyelnünk ebből a szempontból? És tudom, hogy ez nehéz kérdés, csak egy-két dolgot azért említsél meg.
Én azt hiszem, hogy meg is ragadtad a lényeget, és én nekem a legnagyobb tanulság ebből az irodalomból az, amit te is mondtál, hogy nem kell görcsölni. Nagyon sok embertől hallottam olyat, hogy félnek tőle, vagy jó szülőke. Általában olyan emberektől, akik amúgy remek szülők. És én azt gondolom, hogy ez a nagy tanulság, hogy ezen felesleges görcsölni, hogy jó szülők vagyunk-e. Ha az alapszükségleteket megadjuk a gyerekeinknek, adjuk magunkat, a válaszolunk az ő igényeikre, akkor nem fogjuk tudni elrontani őket, mert ez nem így működik. Nem lesz ilyen, hogy nem vettük meg 4 évesen azt a speciális, nagyon új készségfejlesztő könyvet, és ezért lesz lúzer a gyerekem. Ilyen nincsen. Tehát kevésbé érdemes ezeken a dolgokon görcsölni, mint amennyire a legtöbben teszik. Ez nem jelenti azt, hogy el kell hagyni magunkat. Tehát nyilván az ember a saját magában, meg a gyerekéből is ki kell hozza azt, ami potenciálisan benne van, de görcsölni azt nem érdemes.
Igen, szokták azt mondani, hogy a gyerekre úgy tekintünk, legalábbis nekem ez a gondolatmenet, nem tudom, hol olvastam, hogy egy olyan valamire mondjuk, amit te formálsz, és az attól dől el, hogy te hogyan formálsz az ő jövője, vagy mondjuk, mint egy növényre, amelynek különleges igényei vannak. Valakinek több napsütés kell, valakinek kevesebb, több víz, kevesebb víz, és ezt kell megadni egy elfogadással, és valószínűleg a szeretet szó sem mellékesít. És miközben te beszéltél, hogy tudom, jutott eszem, hogy talán nem is baj, hogy nem, nincs a kezünkbe annyi, mert azt nagyon el lehet rontani. Tehát ilyen szempontból. Tehát ha érted, mire gondolok. Tehát, hogyha túl sok minden van a szülő kezében, az a hatalmas felelőssége is jár. És az, mint mondjuk emberre, mint fajra, vagy akár az összes többire, a hatása kicsit így kiszámíthatatlan lenne.
Így van, de ez akár az iskola rendszerre is igaz. Tehát, hogyha az embereknek a sikere az életben azon múlna, hogy milyen iskolába jártak, az egy felfoghatatlan felelősséget róna, mondjuk akár a politikusokra, akár a pedagógusokra. Tehát tulajdonképpen be lehetne perelni horribile dictu egy iskolát, vagy egy pedagógust, hogy a te teljesítmény mérésed alapján te csak a legjobb 30, csak a legjobb 70%-ába tartozol a pedagógusoknak, az én gyerekem hozzád járt, emiatt most tök keveset keres, fizest ki az elmaradt jövedelmét.
Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó.
Az oktatása. Tehát, hogy az USA-ban csodálkoznék, ha valaki nem indított volna már most is ilyen pert, de hogyha erre szakirodalmi adatok volnának, hogy tényleg ezen múlik a gyereknek a jövedelme, hogy mondjuk mennyire jó pedagógus oktatta neki a matematikát, akkor ez egy nagyon komoly anyagi, meg egy erkölcsi felelősséget is jelentene.
Tehát abszolút.
Tehát ha bárkinek baja lenne az életben, azért kollektíve felelős volna az egész társadalom.
Kicsit ez olyan, hogy ez
nagyon ijesztő.
A biológia, ki Istennek, ki hogyan nevezi, mint hogyha védene is azért csodálatosan önmagunktól. Tehát, és ez nekem tetszik ebbe az a front, mert hogy mondjam, végképp meg tudom érteni. Tehát abszolút. Amit magam 44 évével láttam, majd meglátjuk, hogy mit látok következőben, bármilyen is legyen, de abszolút. Köszönöm. Menjünk egy picit tovább a forradalom vonalra, amit ugye te elejtetted, aztán kicsit nem jutottunk ki, amiről Plomin beszél. Egy picit arról tudnánk beszélni.
Jó, tehát ugye először elmondom akkor, mi az, ami nem a forradalom. Tehát ugye beszéltem arról, hogy örökötés, meg nem hat a nurture, de hogy ezt tulajdonképpen honnan tudjuk? Ezt honnan tudjuk, hogy különböző genetikai rokonságú fokú embereknek a hasonlóságát vizsgáltuk. Ez nem kell nagyon nagy biológiai tudás, meg nagyon nagy műszerpark, ugye mondjuk egypetélyű és kétpetélyű ikreket szoktak összehasonlítani. Az egypetélyű ikrek sokkal hasonlóbbak, ebből arra következtetünk, hogy a genetikai tényezők fontosak. De ezt meg lehet csinálni mondjuk unokatestvérek között is, hasonlóbbak-e a elsőfokú, mint a másodfokú unokatestvérek, hasonlóbbak-e a testvérek, mint a féltestvérek. Mindig az szokott lenni a válasz, hogy igen. Tehát, hogy ahogy nő a genetikai rokonság foka, lineárisan nő a hasonlóság foka is. Ez tök jó. Viszont nagyon sokan teljesen jogosan kötözködtek ezzel, hogy ez milyen módszertan. Például nagyon fontos dolog, hogy nem lehet-e az, hogy a szülők a egypetélyű ikrekkel egyszerűen hasonlóban bánnak, mint a kétpetélyűekkel, és ez teszi őket hasonlóbbakká. Egyébként ez nem így van, ha érdekel.
Jó, de hát ez a megfigyelés, ugye, amikor nincsen a kezünkben igazából adat, hanem ugye következtetünk.
Erről van adat, hogy hasonlóban bánnak a szülők az LGBT-jű ikrekkel, igen, egyébként tényleg hasonlóban bánnak, de akikkel hasonlóban bánnak, azok nem lesznek ettől hasonlóbbak, tehát nem ez a magyarázat. Van olyan vizsgálat is, ugye ezt nem ismert mindenkinek, de nagyon sok olyan ikerpár van, akinél nem tudják pontosan a szülők, rosszul tudják, hogy ők vannak tulajdonképpen milyen ikrek. Tehát azt hiszik, hogy ők egypetélyű ikrek, pedig kétpetélyűek. Ez a 5-10% az ikerpároknak. Ez engem is megdöbbentett, amikor olvastam, ezt én sem gondoltam volna. Van olyan vizsgálat, ami kifejezetten ilyen misclassified, tehát tévesen besorolt ikrekkel foglalkozik, és ők a genetikai rokonságú fokoknak megfelelően hasonlítanak egymásra, nem pedig a szülők által ismert szinten. Tehát ez ugye arra utal, hogy tényleg a biológia számít, akár róla a szülő, meg akár reagál, akár nem. Uh-huh. De mindegy, szóval azt akarom mondani csak ezzel, hogy van egy olyan része, amivel lehet kötözködni, mert ugye feltételezések, meg modellek vannak ezekben a úgynevezett pedigree vizsgálatokban, uh-huh. ahol különböző rokonságú fokú személyeket hasonlítunk össze. De van egy, és ez tényleg egy forradalom, van egy forradalom közben, ami a molekuláris genetikával kapcsolatos. Ugye a sejtjeinkben van egy DNS molekula, ami egy baromi nagy, meg baromi bonyolult molekula, és annak a pontos szerkezetét megismerni, az nem egyszerű, meg főleg nem olcsó. Viszont új technológiák megjelenése miatt a DNS megismerése, tehát a genotipizálásnak a költsége, az exponenciális sebességgel csökken. De 2000-es évek elején millió dollárba került egy genomnak a megismerése. Tehát az, hogy valakitől vegyenek egy mintát, és ezt kémiailag feldolgozzák úgy, hogy ilyen Excel táblaszerű adatsorunk legyen róla, hogy a genom különböző pozíciójában milyen bázismerek vannak ennél az embernél. Jelenleg ugye van ez például a 23andMe vagy Ancestry.com $50 csinálja meg ezeket.
Már 50 dollárig, 100-nál maradtam.
Így van, akár $50 is lemegy ez most már. És ez az utóbbi 5-10 évben változott, mert nagyon-nagyon gyorsan, 2000-es évek közepén. Tehát hihetetlenül olcsóval vált a genotipizálás. Ugye a genotipizálás azt jelenti, hogy nem a teljes genomot ismerjük meg egy embernél tipikusan, lehet olyat is, az, ami mindig egy picit drága. Ez az $50 ez arra vonatkozik, hogy néhány százezer, körülbelül 1 millió úgynevezett egypontos nukleotida polimorfizmus, SNP, ugye single nukleotid polimorfizmnek nevezik ezeket, ismernek meg. Ezek olyan pontok a genomban, amik különbözni szoktak emberek között. A 99,9%-a nem szokott különbözni, de egy pici része igen, és ugye itt sejtjük, hogy innen vannak a különbségek a genetikai tulajdonságainkban. És ez valóban $50-100 most már megismerhető. Ennek következtében vannak 10 000, sőt 100 000 fős, sőt millió fős adatbázisok. Tehát a 23andMe-nek, ami ugye alapvetően egy piaci cég, ők ugye azért gyűjtenek DNS mintát, ezt meg lehet tőlük rendelni, hogy a származásunkról információt kapjunk. Tehát kapunk postán egy csomagot, veszünk egy mintát, és ezt visszaküldjük, és akkor megmondják, hogy 50%-ban észak-európai, 50%-ban a dél-európai származásúak vagyunk, és amúgy, ha hozzájárulunk ehhez, akkor a genetikai mintánkat anonim módon megosztják kutatókkal, kitölthetünk egy csomó kérdőívet is hozzá. Tehát mondjuk mellékesen, én emellett kitöltök egy kérdőívet, amiben leírom mondjuk, hogy milyen színű a hajam, milyen magas vagyok, vagy akár megcsinálok valami IQ-tesztfélét egy online felületen. És ezt utána a kutatók össze tudják nézni, akiknek amúgy van máshonnan is adatuk. Tehát mondjuk a Brit Biobank nevű biológiai adatbázisban több mint 500 000 embernek az adata van meg, akik önként jelentkeztek, hogy ők részt vesznek egy ilyen kutatásban. Izlandon, ahol ugye, jól tudom, kb. 300 000 laknak, több mint 100 000 fős genetikai adatbázis van a lakosság.
Az ország harmada megvan.
Így van. Véresen komolyan csinálják ezt a dolgot. Nagyon sok egyéb adatbázis is van, és ebből sokszor 1 milliós elemszámú vizsgálatok össze tudnak jönni. Tehát például nagyon rendkívüli vizsgálat, ami a Plomin könyvében is elő-elő jön, ez a 2018-as vizsgálat akkor jelent meg, ami egy nagyon nagy nemzetközi együttműködés, ahol több mint 1 millió emberről van adatok az iskolai végzettségükről az egyik oldalon, és a genomjukról, ezekről a kb. 1 millió egypontos polimorfizmusról a másik oldalon. És tudtak ebből csinálni egy úgynevezett génasszociációs vizsgálatot, úgynevezett GWAST, aminek az a lényege, hogy megnézték, hogy statisztikailag, nagyon szigorú kontrollok mellett milyen genetikai variánsok, milyen egypontos polimorfizmusok jelenléte függ össze magasabb iskolai végzettséggel. Uh-huh. Ez ugye 1 millió emberből azért itt elég sok adatot össze lehet bányászni már, és ezt meg is tették. És ez ilyen vizsgálatokból, ezt egyszer kell megcsinálni. És ezt persze meg lehet csinálni testmagasságra, nem tudom, napi ritmusokra, diabéteszre, bizonyos daganatok kockázatára, akármire, ami érdekel minket. És meg tudjuk nézni, hogy milyen genetikai variánsok függenek ezzel össze, és most jön az érdekes rész, ha kapunk egy új embert, aki nem vett részt a vizsgálatban, hanem mondjuk egy új kutatásban vesz részt, ki tudjuk számolni, hogy annak alapján, hogy nála ezek a genetikai variánsok mennyire vannak meg, milyen kockázata, vagy milyen esélye van ő neki, hogy mondjuk diabéteszes legyen, magasabb legyen, vagy éppen magasabb legyen az iskolai végzettsége. Ezt nevezzük poligénes pontszámnak, angolul polygenic score neve ennek, ez tulajdonképpen egy súlyozott átlaga az ő genetikai variánsainak, amit a korábbi vizsgálatban tudunk, hogy összefügg a tulajdonsággal, ami érdekel minket.
Hát ez az igazi wow, tehát az, amire ugye ki akartam vezetni, a poligénes, tudját, most én egyszerűen megfogalmazva, és te szépen felvezetted, lényegében, ha én adok egy mintát, még nem tudom hova, melyik cégnek, az alapján mondjuk, vagy legyen a te 10 napos kislányod, aki ugye még nem sok minden, ő még úgy eszik, alszik elvileg, ugye, ez a kategória. Igen. Sokat még nem tudunk a jelleméről, tudjuk ki apu anyu, de mondjuk egy mintát vennénk, akkor például őróla akár betegségek tekintetében tudnánk információkat adni, hogy mennyi a valószínűsége, most mondok ilyenek, hogy diabéteszes lesz, vagy stb. Ilyen, de ugyanakkor pszichológiai dolgokra is tudunk számokat, százalékokat kapni. Most nyilván nem akarok semmi rosszat az ő irányába mondani, de nyilván a betegségekről szoktunk beszélgetni ilyen szempontból. Tehát mondjuk, akár másnál, skizofrénia, stb. Hajlamban, és meg tudjuk mondani, hogy nem tudom, a jobbra inkább érzékeny lesz a jövőben, és ez 70-80%-os eséllyel van, tehát valahogy így lehet megfogni? Most én direkt ilyen nagyon szabatosan fogalmazom ezt a dolgot meg.
Az első része, amit mondtál, annak az, hogy igen. Addig volt igen, amíg a 70-80%-ot nem mondtad, aha, mert azt nem tudjuk így. Uh-huh. Tehát a véletlen találgatásnál sokkal jobb információt adnak ezek a poligénes pontszám. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogyha tehát ez a populáció szinten tudna most működni. Tehát mondjuk, hogyha meg tudnánk előzni valahogy a szkizofréniát, sajnos nem tudjuk, vagy nem igazán tudjuk. Ha meg tudnánk, és legenotipizálnánk minden 5 évest, uh-huh, és kiválasztanánk közülük a legveszélyeztetettebb 10%-ot, és őnekik mind megadnánk ezt a kezelést, ami megelőzi a szkizofréniát, sokkal kevesebb szkizofrén betegünk lenne, az biztos. Tehát akinek magasabb a poligénes pontszám alapján számolt kockázata, ez biztos, hogy tényleg veszélyeztetettebb. Ahol megcsúszik kicsit a dolog, az az, hogy mennyire. A véletlen találgatásnál jobban, de nem pontosan. Itt ugye megint az a dolog jön elő, amit az IQ kapcsán is mondtam, az IQ összefügg egy csomó minden, de nem determinisztikusan, nem olyan erősen, hogy ennek alapján biztos jóslatokat tudjuk tenni. Ugyanez van a poligénes pontszámoknál is. Egyébként érdekes módon a testmagasság poligénes predikciója, tehát bejóslása működik a legjobban, ott körülbelül a poligénes pontszám és a valódi testmagasság között egy ilyen 0,4-0,5-ös korreláció van, ami nagyon jó. Uh-huh. De az sem teljesen.
Ezt hogyan fogalmaznál meg a 0,4-0,5-ös korrelációt? Ez mit jelent? 180 centis volt anyu, meg apu is.
Ez azt jelenti, hogy ha 180 centis volt anyu is, meg apu is, akkor a gyerekre is azt tippel, hát ugye anyu is, meg apu is 180 cent, és azt mondja, anyuka jóval nagyobbat ér az átlagtól, mint
Igen.
apuka.
Igen.
Valahol a kettő közé lőném be a gyereknek, valószínűleg a gyerek jóval magasabb lesz, hogy a fiú, mint az apja, mert hogy az anyja kivételesen magas volt, viszont ekkor ugye van egy bizonytalanság, egy konfidencia intervallum. A 0,5-ös korreláció azt jelenti, hogy ez a konfidencia intervallum kb. 25%-kal összemegy, de nem többel. Tehát véletlenszerű becsléshez képest 25%-kal kisebb a hiba határ. És ez a 0,5-ös, tehát ez a nagyon-nagyon magas szám. Az iskolai végzettség meg az IQ érdekes módon egyébként majdnem nem második ezen a listán. Tehát genetikai variánsok sokkal jobban összefüggenek az IQ-val, meg az iskolai végzettséggel, mint mondjuk a diabétesszel, vagy a szkizofréniával. Tehát könnyebb genetikai prediktorokat csinálni ezekhez a tulajdonságokhoz, mint akár nagyon sok betegséghez, akár tényleg nagyon biológiai betegségekhez is, ami nagyon jó kérdés, hogy miért van így. De ott a korreláció az inkább ilyen 0,3-0,4 körül, ami elképesztően magas szám egyébként, hogyha valaki benne van ebben az irodalomban, tehát 20 éve kinevették volna, aki azt mondja, hogy ilyen jó prediktort lehet csinálni, de ez még mindig azt jelenti, hogy ez a bizonytalanság, ez a konfidencia intervallum a becslés körül, ez 90%-kal még mindig annak, mint a véletlen találgatásnál, tehát csak 10%-kal lettünk pontosabbak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy baromi sok gyerek van, aki nagyon alacsony poligénes pontszámmal nagyon jól teljesít az iskolában, meg nagyon sok olyan, aki magassal alacsonyabb. Tehát nem determinisztikus ez a dolog, de egy becslést tudunk adni. Ez populáció szinten működik megint nagyon jól. Tehát mondjuk ezt úgy lehetne felhasználni, hogyha mondjuk horribile dictu az átmenne alkotmánybíróságon, volna rá igény, a bioetikusok is azt mondanák, hogy ez oké, okay, minden iskolás legenotipizálnánk. És akkor mondjuk meg tudnánk nézni azt, hogy akinek a legjobb 10%-ba tartozik a poligénes pontszám, biztosak lehetnénk, hogy ők átlagosan túl fogják az átlagot teljesíteni. Esetleg őket járathatnánk egy évig valami fakultatív extra oktatásba, csak hogy megnézzük, hogy tényleg hozzák-e a potenciáljukat. Persze úgy, hogy akinek nincs milyen jó poligénes pontszáma, azt sem tiltjuk le erről. Nem volna garantált, hogy mindenki jól teljesít, de átlagosan jobban teljesítenének. Egy másik nagyon érdekes dolog, amit csinálni lehetne elvben ezekkel, még egyszer, hogyha ezek mindenféle ilyen bioetikai, csak gondolatkísérlet, hogyha ez minden ilyen csekkoláson átmenne, hogy esetleg megnézni azt, hogy milyenek azok a diákok, akiknek nagyon magas a genetikai potenciálja, és mégis rosszul teljesítenek, vagy akiknek alacsony, és mégis nagyon jól, akkor nekik ugye a környezetükben kell legyen valami, ami ezt csinálja, és hogyha ezt azonosítjuk, akkor ez lehet, hogy máshol segítene.
Hú, ezer kérdés, tehát ugye, hogyha, még hogyha nem is 80%-os ez a jóslás, de onnan nézzük, hogy valahány, oké, okay? Tehát valamennyi, jóval több, mint eddig bármit tudtunk prediktálni. Eddig jók vagyunk, tehát ez rendben van. És a másik, vagy bocsánat, igen, mondjad.
Tulajdonképpen a poligénes pontszámot, hogyha predikcióra akarjuk használni, van az a pláne, hogy ez a fogantatás pillanatától megcsinálható. De a születés pillanatától kifejezetten könnyen. Amikor, tehát mondjuk, hogyha azt akarom tudni, hogy valaki hogy akar az iskolába teljesíteni, akkor 8 évesen már egyszerűbb a, most az IQ-nál maradva, mondjuk iratok egy IQ-tesztet. Mert az sokkal, sokkal többet mond, mint egy poligénes pontszám. De ha mondjuk még korábban akarok valamit mondani, akkor ugye IQ-tesztet nem lehet iratni. Akkor ott a poligénes pontszám az, amit
csinálni. Igen, csak ugye ez egy kicsit olyan, mint a Damoklész kardja, tehát ha egy olyan, tehát a másik oldal, hogy mi lesz velem a jövőben, alapvetően az emberek nem tudják. Tehát ha valami kicsit tudok, az összes többi egy nagy sötétség az életem belőle, nagyon nehéz, és igazából most kicsit gondolkodok ezzel, hogyha van itt a fejembe be van ültetve korán, hogy én valószínűleg jobb vagyok, jobban fog teljesíteni, hogy az milyen hatással van mondjuk az én viselkedésemre, a hozzáállásomra. Tehát érdekes dolgokat hozna be ez a kérdés, nem? Hiszen olyan tudással rendelkeznénk, vagy olyan foszlánnyal, amely eddig nem volt. És ezzel hogyan tudunk együtt működni, ha már csak abból indulunk ki, hogy Kínában, amikor egy gyerek törvénybe jött, valahogy több fiú lett, és máig több van, ugye, valahogy, maradjunk ebben. Elkezdték irányítani ezt a dolgot, és inkább nem mennék bele a részletekbe, milyen szempontból. Tehát amikor itt a sok okos szülő, és itt most direkt az okos szülőt időzőjelben mondom, dönthetne, vagy nézhetne bizonyos helyzetekben, azért, hát úristen, ezek nagyon veszélyes területek. Tehát de hogy látod te?
Nyilván ez egy nagyon nagy bioetikai dilemma, hogy mit lehet, meg mit nem lehet poligénes pontszámokkal csinálni. Én határozottan elméletben beszéltem, hogy
persze,
mit lehet csinálni, de ez csak a technikai része volt, ez nem feltétlenül az én személyes véleményem, hogy ilyet kéne, mert megmondom ezt, de nincs olyan erős véleményem, mert annyi bizonytalanság van, hogy én nem merek ebben állást foglalni. Az biztos, hogy a magyar törvények jelenleg tiltanák azt, hogyha valaki mondjuk az embriójának a poligénes pontszámát akar nem ismerni.
És az óvodás gyerekét?
Azt nem. De hát ott már mit csinál?
Aha.
Tehát ugye a nagyon, tehát a
ott már mit csinál?
A nagyon nagy veszély, és ami nagyon nagy bioetikai dilemma, és ezért mondtad ugye a kínai egygyerek policy-t gondolom,
igen,
hogy esetleg szelektív abortuszokhoz vezetne ez. Tehát, hogy megnézem a gyerekemnek a poligénes pontszámát, és hogyha túl alacsony, akkor inkább, hát borítok még egyet.
Dizájnoljuk egy itt a dolgot.
Borzasztóan embertelen hozzáállás van, de hát tudjuk, hogy ez egy reális perspektíva a szülők egy részénél, hogy ez esetleg bekövetkezne, de ez illegális. Tehát ezt természetesen ezt nem lehet megcsinálni. Uh-huh. Ezt törvény tiltja. Nem is az abortusz részét, hanem a megismerem a poligénes pontszám részét. Tehát ilyet nem lehet csinálni. Abban nem csak, hogy nem etikus, hanem ez effektíve törvényben ütköző.
Igen, csak hogy tehát mondjuk abból indulunk ki, hogy most valahol vagyunk 2020-ban. Hogy látod te, és predikciót kérek, és nyilván mind nagyon nehéz, de most nem poligénikus predikciót, hanem tudomány predikciót, hogy ez most még mindig ilyen hihetetlenül megy föl, egyre olcsóbb, hiszen egyre több adat lesz, ugye Péter? Tehát abból indulunk ki. Egyre több adat, egyre megbízhatóbb eredményekén, így gondolkodik józan paraszti ésszel. Tehát hova haladunk jelenleg? Most nem olyan szempontból, hogy rendelkezésre állnak ezek a mérési lehetőségek, mondjuk akár neked vagy nekem, hanem tudományban. Tehát mik most a kilátások, hogy ezek egy-két év múlva sokkal előrébb leszünk, vagy azért ezt nem lehet megmondani feltétlenül?
Látok egy platót most ebben. Tehát az első olyan génasszociációs vizsgálat, amiben működő poligénes pontszámot csináltak iskolai végzettségre vonatkozóan, az 2013-ban jelent meg. Ehhez képest 2018-ban ott tartottunk, amit most elmondok. Most mondja 2020. És abban az irányban mennek tovább a dolgok, hogy ritka variánsokkal, ritka genetikai variánsokkal is foglalkozzanak. Tehát, hogy mondtam, hogy csak ezt a kb. 1 millió polimorfizmust szokták megismerni, hogy megnézzék a többit is. Ugye mondtam, hogy a genom 99,9% az olyan, amilyen, de ez sem mindig van így, mert vannak olyan helyek, ahol még nem szoktak a genomban különbözni két ember között, de néha mégis különböznek. Ezek a ritka variánsok. Ezek általában betegségeket okoznak. Nem feltétlenül súlyosakat, nem feltétlenül olyan betegség, ami nevük van, mert elég súlyosak, meg elég gyakoriak hozzá, de egy pici, hát tulajdonképpen ezeket ilyen másolási hibának lehet tekinteni. És most afelé megy a dolog, hogy ezek a ritka variánsok, ezek nagyon sokat dobnak még hozzá az ismert genet, tehát ezek a gyakori variánsokhoz. Tehát, hogy ha ezeket ismernénk, akkor még jobban működne ez a poligénes predikció. Tehát azt gondolom, hogy ebből az irányba lehet, hogy fejlődik majd a tudomány, és valóban azt hiszem, hogy ez elkerülhetetlen, hogy pontosabb poligénes pontszámokat tudjunk csinálni. Én azt hiszem, hogy az a jelenlegi a tudomány jelenlegi állása szerint ez egy abszolút science fiction, hogy majd embriókat fognak szelektíven abortálni emiatt, meg hogy ez ilyen bioetikai dilemma lesz, meg hogy tömegesen genotipizálunk diákokat, mert ez akármit gondolunk erről, ez nem működik olyan jól, hogy ezt most érdemes legyen megcsinálni. Még a legtechnokratább, meg embertelenebb elképzelések mentén is. Ez egyszerűen nem működik elég jól ehhez még. Hogyha jobban működne a poligénes predikció, és esetleg jobban fog 5-10 év múlva, hát ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy akkor ki mit gondol erről. Azt nem látom, hogy nyugati társadalmakban ezeket a lehetőségeket tömegesen elterjesszék, mert azt hiszem, hogy nagyon ellenállás van teljesen jogosan ezzel szemben. Ez egy akkora etikai dilemma, hogy ebbe senki nem fog beleállni. Hogy esetleg mondjuk Kínában elkezdik-e valamilyen szinten csinálni ezt, vagy esetleg már csinálják is, ezt nem tudom.
Igen, de tudod, itt a, ez a úgynevezett gatekeeper-ök, mert olyan szempontból megmondom őszintén, én nagyon szeretnék tudni, vagy a gyerekeim esetben nagyon szeretném azt tudni, oké, ha nem lehet pszichológiai dolgokat, de mondjuk ha betegségekre van, és ezek hajlamok, kicsi százalékok, de meghatározók. Ha tudom, hogy hogyan kell táplálkoznom, és nem csak az, hogy zsírszegényen, hanem részletes, tehát hogy emberi különbségre be tudok menni, akkor igenis ezek az információk engem érdekelnének. Csak ki az, aki meghúzza a határt, hogy megvan itt a poligénes vizsgálat, ezeket nem nézzük, azt nézzük, tehát itt ez a határvonal, ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy egy 20-asért nem lehetne még az is, kukkantsuk már rá. A skizofréniával, hogy érted a dologot? Tehát,
igen, ez, ilyen biztos vagyok benne, hogy ilyen lesz, ötlen már van is. Én amikor a kislányomnak a genetikai vizsgálatait csinálták, én csodálkoztam rajta egyébként, hogy csak bizonyos genetikai variánsokat genotipizálnak eleve, ha jól értettem, amit az orvos mondott akkor, tehát nem készül egy ilyen SNP széria vizsgálat, pedig az anyag az ott volna hozzá, tehát ezt jelenleg nem csinálják meg. Az egészségügyi törvény egyébként nagyon explicite rendelkezik erről, amit most te mondtál, hogy ugye kihúzzon meg a határt. Az egészségügyi törvényben fel vannak sorolva betegségek, amiknek a genetikai szűrését el szabad végezni embriókon. És ezeknek a betegségeknek az a közös tulajdonsága, hogy ilyenkor a genetikai variánsnak a megléte, az nem hajlamot jelent, hanem az ott determinisztikus. Tehát, hogyha ez a genetikai variáns megvan, akkor ott bizony ki fog ez a betegség alakulni. És ezt, ha jól emlékszem, explicit nevesíti is a törvény, hogy ez a szabály, hogy ha csak hajlamot közvetít a gén, akkor arra nem szabad szűrni, mert akkor ki tudja, mi lesz. Viszont, hogyha determinisztikus, akkor szabad rá szűrni. És ennek alapján én azt gondolom, hogy poligénes pontszámok alapján való szűrés az nem Magyarországon egyértelműen törvénybe ütköző. Tehát ez igazából itt el is van vágva. Azon együtt, hogy na, teljesen egyetértek azzal, hogy bár ez nagyon ilyen Black Mirror-ba illő, ilyen disztopikus bocsánat, hát. Hogy mondjuk IQ poligénes pontszámra szűrjünk embriókat, remélem, hogy ezt senki nem fog csinálni, de az teljesen jogos van, hogy mondjuk tudjam meg, hogy a gyerekemnek van-e mondjuk szkizofréniára kockázata, vagy mondjuk milyen személyiségre van kockázata, majd van-e mondjuk egy ilyen neurotikus, depresszióra hajlamos személyiségre való kockázata, mert akkor más helyre viszem az életben egyszerűen, tehát igyekszem akkor jobban vigyázni rá. Ezt sem lehet jelenleg megcsinálni, de egyetértek azzal, hogy erre lehet, hogy igény volna. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy pszichiátriai poligénes pontszámok azok nem működnek még annyira sem jól, mint amikről eddig beszéltünk. Tehát sajnos, ez jogosnak tűnik, hogy a szkizofrénia az mondjuk egy súlyos betegség, örökletes betegség, biztos lehet szűrni. Sajnos nem igazán. Tehát nem lehet olyan poligénes pontszámot csinálni most még, ami alapján érdemben megmondom, hogy a gyereknek változik a kockázata.
Igen, de itt fontos azt megemlíteni, bocsánat, ne feled szabadat, hogy még nem tudjuk, tehát most még. Mindig a jelenleg a tudományáspont, és nem tudunk erre gondolkodni, de azért 20 évvel ezelőtt nem biztos, hogy elbeszélgettünk volna arra, hogy 20 millió múlva miről fogunk beszélgetni.
Igen, azért vagyok egy picit óvatos, mert a molekuláris genetikában van egy úgynevezett hiányzó örökletesség probléma. Ez azt jelenti, hogy elkezdjük nézegetni a pedigree vizsgálatokat, ikreket, unokatestvéreket, féltestvéreket, örökbefogadottakat, és ennek alapján addig gyűrjük a számokat, amiben mondjuk, hogy ez a tulajdonság 60-80%-ban rögzletes. Ugye ezzel kezdtük a beszélgetést. És akkor elkezdem nézni a genomot, elkezdjük nézni ezeket a polimorfizmusokat, amikről beszéltem, és azt mondjuk, hogy ez nagyon jó poligénes pontszám csinálható 1 millió ember adata alapján, ami a 10%-ot magyaráz, és ez nagyon jónak számít, hol a többi 70. Uh-huh. És a nullából nagyon gyorsan lett 10. De hogy lesz-e belőle 70, tehát hogy ténylegesen meg tudjuk-e alkotni azokat a matematikai modelleket, amik a DNS molekulában megmondják, hogy ezek a tulajdonságok hogyan keletkeznek, ezt nem tudom. És itt látok egy elakadást ebben. Okay. Ezek a ritka variánsok, amikről beszéltem, ezek mennek most e felé, de nem tudom, hogy össze fogjuk be tudni szedni.
De hogyha azt hiszik, hogy van egy molekuláris genetikai fejlődés a tudományban, megnézzük, hogy a számítási kapacitásai, mint számítógéppel hogyan fejlődik, és behozzuk az AI-t, mint mesterséges intelligenciát valahogy, már biztos benne is van ebbe a területbe, hát minimum megint a Homo Deus felé nézünk, tehát az Isten játszása, tehát hogy ez a morális kérdés most IT területen is sok szempontból, ezt nem hoztuk itt be, bejön az, hogy ki mire, hogyan lophatja a figyelmemet és befolyásolhat engem, de a biológián új fent ismét, tehát azért ezek már előjöttek 100 éve, 70-es években megint a genetikával, hogy mit lehet, mit nem lehet csinálni, hogyan lehet ezzel a génsebészete játszadozni, és most, amiről beszélgettünk, én azt érzem, hogy megint jelenik ez meg, az, hogy ez 10 év múlva lesz tényleg aktuális kérdés, 20 év múlva vagy 3, azt nem tudom, nem tudjuk meg, lehet, hogy nem 3, az túl közel van, de legalább, amiről beszélgettünk, hogy milyen jó, hogy nincs a szülők kezében annyi minden, milyen jó, hogy talán az iskola kezében nincs annyi minden, talán milyen jó, hogy nincs a kezünkben minden ez esetben megint. Tehát körbeérünk. Csak én valahogy én egy, most ez nem tudom optimizmus-e, nem csodálnám, hogy eljutnánk oda, hogy megint Istent játszunk. És ebben mi nem vagyunk jók. Tehát valahogy annyira azért nem értjük se magunkat, se a környezetünket. Egy ilyen mini filozofálásban megyek itt a végén bele. Nyilván egy tudós ember vagy. Számok, adatok, és ilyen oldalra közelítjük meg a dolgot. De mégis számodra, ha meg kéne ezt lassan itt a vége felé fogalmazni, amikor itt beszélgettünk, melyek azok az üzenetek, ami a hétköznapi embernek fontosak lehetnek ezekből, vagy léteznek-e olyanok, mert én azt érzem, hogy többek között ezért beszélgettünk, de mégis, mit gondolsz, amit szülőnek, maradjuk ennél, szülőnek érdemes megfontolnia, miközben neveli a gyerkőcét, aki már nem 18 fölötti?
Igen, nagyon óckodom attól, hogy embereknek tanácsokat adja, főleg a gyerekek nevelésével kapcsolatban már nem jön be, akkor az rajtam fog lecsapódni.
Magadnak mit mondasz? Magadnak?
Én azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb tanulság az azért csak az, hogy nem, tehát mondjuk a gyereknek az ilyen nevelési stratégiáknak a finom hangolása, a nagyon konkrét iskola választáson, azon, hogy melyik fejlesztő könyvet vegyük meg, ezeken nem érdemes görcsölni, ami a legjobban kialakul, vagy ami a gyereknek a legtermészetesebb. Hogyha a gyerek sikítva, üvöltve nem akarja, akkor valószínűleg nem érdemes erőltetni, mert nem ezen fog múlni. Ha természetesen megy neki, hogyha magától kialakul, akkor az innen azokat már nagyon jó. Meg kell nézni, hogy mi az, aminek jól megy, és abba az irányba kell terelni. Tehát ez az üzenete annak, hogy a nurture-nek a hatása milyen szerény, én azt gondolom. A poligénes pontszámos rész kapcsán én azt gondolom, hogy tehát az ilyen science fiction dolgokat nagyon sokat lehet ezeken gondolkodni, hogy ugye ez mit jelent ilyen szempontból, de ez egyrészt nem tart még ott, nagyon nem tart még ott, és mondod, hogy 5 vagy 10 év múlva fog, de ezt mondták 5 vagy 10 éve is. Tehát maga a Plomina 70-es évek óta mondja rendszeresen, hogy most már mindjárt itt a küszöbben állunk, majd ez a design fog működni, az a design fog működni, biztos, hogy jobbak leszünk, de annyira nem, hogy mondjuk a gyerek szüleinek a tulajdonságainál jobban tudjuk mondjuk egy poligénes pontszámból következtetni a gyereknek a tulajdonságaival. Ugye nem kell poligénes pontszám ahhoz, hogy tudjam, hogy a lányom milyen magas lesz, tudom, hogy én milyen magas vagyok a feleségem, az azért egy elég jó becslés. Uh-huh. Yeah. Tehát ennél nem hiszem, hogy sokkal jobbak leszünk, és nem hiszem, hogy ebből ilyen nagyon disztopikus dolgokat fognak 10-20 éven belül csinálni, de persze érdemes elgondolkodni rajta, hogy mi az, ami tényleg tiltani kell, mert etikátlan, mint mondjuk az embryó szűrésnek bizonyos formái, de mi az, amire viszont jogos igény van, tehát mondjuk az, hogy valaki megismerjen poligénes pontszámokat, mondjuk betegségekre vonatkozóan, ami csak hajlan, de mégiscsak érdekes, amit nem biztos, hogy tényleg ilyen szigorúan tiltani kéne. Tehát ez persze csak egy gondolat.
Hát köszönöm szépen ezt a gondolatot és a gondolatokat. Én azt hiszem, hogy sokat tanultam, meg jó volt veled beszélgetni. Remélem, akik hallgatnak bennünket ők is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy meghívtál.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!